hódolunk előtted, mert úgy szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat küldted a világra, hogy senki el ne vesszen. Köszönöm, hogy itt a te házadban, szent színed előtt megemlékezhetünk az örök életről, arról, amit te készítettél számunkra, arról az országról, ahova vágyakozik a mi lelkünk. Kérünk, jó atyánk, hogy fogadd kedvesen szolgálatunkat. Áldj meg minden szolgálatot ezen a délutánon, az ige hirdetőjét, az ige hirdetést, és minden szívet készíts el, hogy be tudjuk fogadni azt az igét, amit üzenni akarsz. Amen.
Amen. Délután Isten tiszteletünk alapjára igét olvasok, ugyamint azt írva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, negyedik rész. Az első versen kezdem az ige olvasást, egészen a nyolcadik verset befejezőleg. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor, és az ő országában, hirdesd az ígét, állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben. Szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Amen.
Oh, yeah.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ezen a délutános Isten házába őt dicsérni, az ő igéjét meghallgatni. El szeretném mondani, hogy az elmúlt vasárnap a szülőfalunkban voltunk, ahol 100 éves megemlékezés volt. Egy áldott napunk volt. Jelen voltak azok a lelkipásztor testvérek, akik emlékezetemnél fogva már 50 éve ott szolgáltak. Volt idő, amikor Cserepka testvér is szolgált szülőfalunkban, és nagyon jó volt visszaemlékezni testvérek által, hogy hogyan munkálkodott az a testvér, és a többiek mind. Áldott volt megemlékezni arról, hogy az Úr olyan légkört, olyan körülményt adott és formált ott abban a gyülekezetben, hogy megismerhettem önmagam, bűneimre ismerhettem, bűneimre bocsánatot kaptam, és úgy a magam módján, hogy tudtam, szolgálhattam az Urat gyermekségemtől fogva. Az ott megjelent testvérek, idős Veres testvér is ott volt, Nagy Mihály testvér, akik ismerik, és akik még emlékeznek rá, Bándi testvér, Budai testvér ott volt. Köszöntik a gyülekezetet, kívánják az Úr áldását. Elmondtam, mert az örök élet vasárnapjáról elmélkedünk ezen a délutánon. Tudatunkban ott van, hogy örök életünk van. Van egy országunk, amit az Isten készített számunkra. Akarva, akaratlanul, amikor az örök életről beszélünk, akkor feltesszük mi magunk is a kérdést. Hogy állok én az örök élettel? Hogy viszonyulok én hozzá? Mi a helyzet velem? Én úgy hiszem, hogy mindannyian beszélgetünk, vagy reggel, vagy este, az Úr Jézus Krisztussal az imádságunkban. És ezt is feltesszük, mint annak idején Nikodémus is feltette ezt a kérdést. Úr Jézus, de hát hogyan lehet a te országodba bejutni? Én bejuthatok oda? És ugye egyenes kérdésre, az Úr Jézus részéről egyenes volt a válasz. Ha nem születsz újjá, semmiképp meg sem láthatod az Isten országát. De hadd mondjam azt az örömüzenetet, amit ugyanebben az ige részben az ige elénk tár, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egy másik igeversben azt mondja az ige, aki hisz a fiúban, örök élete van. Ezért jött az Úr Jézus Krisztus, hogy senki el ne vesszen. Aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Ne beszéljünk erről, mert borzasztó dolog. Beszélni is róla, de hogy valaki oda jusson a gyötrelem helyére, nagyon nehéz. Viszont szeretném azt hangsúlyossá tenni és hangsúlyozni, hogy az Úr Jézus Krisztus lehetővé tette azt, hogy mindenki az ő bűneitől megváljon, az ő bűneire bocsánatot kapjon. Az Úr Jézus mindenkit hív magához, azt mondja az apostol, hogy eljegyzett magának az Úr Jézus, hogy az Isten elé állítson minket szeplőtlenül és tisztán. Úgy hiszem, hogy a testvérek, akik ma délután fognak szolgálni közöttünk, az idősebb testvérek, erről örömmel fognak bizonyságot tenni, hogy az Úr Jézus Krisztus eljegyezte őket az ő számára, és hogy ez valóság az életünkben. Valóság 10 éve, valóság 50-60 éve, és hogy amióta a szívünkbe engedtük az Úr Jézust, nem bántuk meg. Itt ott 40 éve, hogy én is járom a Jézus lábnyomán, követem, és nem bántam meg. Azt bánom, hogy nem engedelmeskedtem neki. Azt bánom, hogy nem tudtam hűségesen követni, kitartóan mindenben. Hogy nem tudtam inkább megalázkodni előtte, és kikérni az ő tanácsát, hogy hogy járjak, hogy kedves legyen az életem mindenben ő előtte. De azért áldom az Urat, hogy türelmes volt hozzám, nem vágtak életem fáját, foglalkozik velem, és azt szeretné, hogy én is, mint szeplőtelen ember, álljak ő előtte, amikor ő jön. Ő mindenkinek országot készített, érdemes foglalkozni, érdemes meghajolni az Úr előtt, és letisztázni ezt a kérdést mindenkinek, hogy van-e nekem üdv bizonyosságom, van-e nekem megváltóm, enyém lesz-e az az ország, amit ő készített mindenki számára, vagy nem. Adja az Úr ezt a kegyelmet, hogy még a szolgálatokat hallgatjuk, míg az ige hirdetését hallgatjuk, hogy a Szentlélek Isten munkálkodjon bennünk, hogy letisztázódjon ez, és boldogan menjünk haza, mint akiknek van, megváltunk. Amen. Az énekkar szolgálatát kérjük. És az válató után Nagykassa Ilonka testvérnőnek a szolgálatát kérjük.
Thank you. minden testvér testvérnőt, aki el tudott jönni a gyülekezetbe. A múltkor, mikor gyülekezetnek az énekara és zenekara oda volt Sámsonba, elég kevesen voltunk, érződött, hogy a gyülekezet nem volt teljesen itt. De az Úr jelenlétét megéreztem. Kovács Barna testvér szolgált, a Jóel könyvibű, Jóel proféta könyvibű az első részből. És a második részből szeretnék olvasni egy pár ígét. Fújatok kürtöt a Sionon, szenteljetek bőtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek össze a népeket, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a cseszopókot. Menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a mennyasszony az ő szobájából. Az oltár, a tornász és az oltár között sírjanak a papok az Úr előtt, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsáss szidalomra a te örökségedet. Úgy meg gondolkoztatott engem ez az ige, bár itt nőttem fel a gyülekezetbe, azért mégis, mikor arra gondolok, hogy azt az ige jut eszembe, hogy szentek legyetek, azt mondja az Úr Jézus, mert én szent vagyok. És a magam életére figyelek, nem, azt kell mondjam szégyenkezve, de őszintén, hogy ez nem mindig így volt életemben. És az az imádságom, és kérem a jó atyát, mutasson rám minden bűnömre, ami még kizárna az ő országából. Úgy szeretnék mélyen megalázkodni előtte, és megtisztulni, mert nem kell mondjam, a testvérek még jobban tudják, hogy mennyi veszély fenyegeti, nem akik nem félik az Urat, hanem akik félik az Urat. Olyan sok csábítás van, napról napra nő a bűn, és az Úr ezt mind látja, de az öveitnek megígérte, ha hűek maradunk hozzá, ő megtart. Én kívánom a magam számára az az imádságom, hogy minden nap vizsgáljon meg magamat, és hű legyek az Úrhoz, hogy mikor eljön, ne érjen csalódás, bár itt nőttem fel az imaházba, hogy ne érjen csalódás azon a napon, de az az imádságom, hogy nem csak én, hanem egész gyülekezetünk, és még azok is, akik eltévejedtek, vagy megfáradtak, imádkozzunk, gyűjjünk össze, és sírjunk az Úr előtt, hogy bocsánatot kapjunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.
Szépen a szolgálatot. A fúvós zenekar szolgálatát kérjük, és a szolgálat után kérjük Szőke testvérnek a szolgálatát. Thank you.
bizonságtevésemhez négy ígeverset szeretnék fölolvasni, amit megtalálunk írva Prédikátor harmadik rész, első-második verse, hetedik verse, és az ötödik rész második verse. Prédikátor harmadik rész, első-második, hetedik verse. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt mindennek, minden akaratnak. Ideje van a születésnek, ideje a meghalásnak, ideje az ültetésnek, ideje annak kiszagatásának, ami ültetetett. Ideje van a szaggatásnak, ideje van a megvarásnak, ideje a hallásnak, ideje a szólásnak. Ötödik rész, második verse. Ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt. Mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszéded kevés legyen. Bizonságtevésemnek fő gondolata az Istentől rendelt idő. Földi életünk nagyon változékony és sokszínű. Szoktuk mondani, hogy olyan, mint az idő. Mert egyszer sírunk, máskor nevetünk. Néha építünk, máskor rombolunk. Sokszor beszélünk, ritkán hallgatunk. Ma szeretünk, de lehet már holnap gyűlölünk. Egyes emberek a véletlennel magyarázzák meg ezeket a változásokat földi életünkben. De Isten áldott ígéje a Biblia azt tanítja, hogy a mindenható Isten áll az életünket érintő események fölött, ő szabta meg mindennek az idejét rövid földi életünkben. Ha bölcsen akarunk élni, akkor három fontos igazságot meg kell jegyeznünk. Az első. Az Istentől rendelt időt fel kell idejében ismerni. Mert ezeknek az elmulasztása sokszor végzetes lehet, mivel nem figyeltünk idejében az időre és annak következményeire. Példa erre az Úr Jézus bevonulása Jeruzsálemben. Mert amikor meglátta a várost, síra azon is mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemed előtt, mert jönnek rejád napok, mikor a te ellenségeid te körülötted palánkokat építenek, és körülvesznek téged, és mindent felől megszorítanak téged, és földre tipornak téged, a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Tevődik fel a kérdés, hogy hogyan lehet fölismerni a meglátogatás idejét. Csak is úgy, testvéreim, ha minden napon élő kapcsolatban vagyunk az Úrral. Simeon és Anna, akik Isten jelenlétében éltek, azonnal felismerték a meglátogatás idejét, amikor a gyermek Jézust a szülei elvitték a jeruzsálemi templomban, és az Aksimaion az ölébe vette a gyermek Jézust mondván: mostan bocsásd el, Uram, a te szolgádat a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. De akik a hűtlenség miatt eltávolodnak a jó Istentől, azok elvesztik ezt a képességüket és a vele való boldog kapcsolatukat. Egy másik dolog, az Istentől rendelt időt ki kell várni. Emberi természetünknél fogva nagyon türelmetlenek tudunk lenni, sokszor elsietünk dolgokat, és sokan, mert nem tudták kivárni az Isten időzését, az Istentől rendelt időt. A Bibliában olvassuk, hogy Ábrahám elsiette a gyermekvállalást Hágárral, és sok kellemetlenséget okozva ezzel életében. Saul az első király elsietette egy meggondolatlan áldozást, Isten nem bocsájtott meg neki, ráment a királysága. Péter apostol több ízben is túl hamar szólalt meg, amit később megbánt. Pedig mondja a Jóisten ígéje a prédikátor által, hogy ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt, mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszéded kevés legyen. Mózes az ő imájában, a 90. Zsoltárban írja: ami esztendeiknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, de nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tövatűnik, mintha repülnének. És ezért taníts minket úgy számlani napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Testvéreim, meg vagyok győződve arról, hogy főleg mi a korosabbak elmondhatjuk, hogy bár jönnének újra vissza kárba vesztett éveim, Jézusomnak hűn szolgálni törekedném híven én. Sajnos ez lehetetlen. Az elmulasztott lehetőséget ritkán jönnek vissza. De Isten azonban rendkívül kegyelmes és késedelmes a harakra. Ő kész megbocsájtani nekünk az eltékozott éveket. Igaz, életünket nem kezdhetjük előről, de Jézus Krisztus által kezdhetünk egy teljes új életet, ahol minden régi elmúlik, és újjá lesz minden. Mivel a drága Jóisten a mai napot rendelte a megtérésre, nem pedig a holnapot, és mindazok, akik még nem éltek ezen csodálatos lehetőséggel, használjuk ki együttes az örömteljes szívvel a kellemetes időt, amely adatott a megtérésre, és énekeljük az örömteljes szívvel az énekíróval együtt, hogy ma van a munkanap, miért pihennél most? Halljad, mit mond, Urad, légy szorgalmatos, vesd vidáman a magot, s majd gyümölcsöt hoz, föl a szent munkára. Dénes Ferenc, elmúlás. Sárga lombok hullanak utamra, mit letépett az ősi szél, mint sárfröccsent arcukra, lényük elmúlásról beszél. Némán lapulnak lábam alatt, a halál hírét adva át, s míg rajtuk lépdelek előre, hallom a jajgatók szavát. Sárguló lomb az életünk is, bűn sújtotta, dél ütötte lomb, rideg közöny bűnszenny takarja, meggyötörte a fájdalom. S az őszi szél a halál szele, rásújt keményen, hidegen, széttépett lombként hull a porba, s távozik, mint idegen. Én lelkem, te csak készülj, készülj, itt nincsen örök városod, örök dízshonod lesz majd ott fenn, ha szétomol porsátorod. Itt elmúlik minden, minden, amit látunk, elfúj mindent a fergeteg, odavágyik a hervadó lény, hol a szív nem bús, nem beteg. Én lelkem, te csak készülj, készülj, oda, hol nincsen változás, hol vár rád az örök tavasz, nem bú, nem jaj, nem hervadás. Ott égi karok átölelnek, a lelkem békén megpihen, s örök boldog szent áhítatban áldom s imádom Istenem. Amen.
Ennek a szolgálatát kérjük, aztán egy beszámoló következik.
Szeretnék egy pár szót szólni a testvérekhez. Többen kérdezték mostában, hogy miért nem vagyunk itthon, sokat el vagyunk mellé, és el szeretném mondani, hogy mit is csinálunk, merre is járunk. Tavaly óta, mikor voltunk kint Koszovóban, több alkalommal is nyitott kaput kaptunk arra, hogy különböző helyzetekben, különböző szervezetekkel együtt szolgáljunk, és szolgáljuk az Urat. Ennek kapcsán sokszor el is kellett utazzam, és ebben az évben még folyamatosan következnek ilyen elutazások, amikor több helyen különböző projektekben veszünk részt. Még azt is szeretném elmondani a testvéreknek, hogy szeptemberben egy mozgássérültekkel való táborozásban vettem részt. Onnan hozom a testvéreknek a szeretetteljes üdvözletét, majd lesz egy kis bemutató. Mozgássérültek hete volt a Hargitán 2010-ben. Egy webcímet is láthatunk ott, reményhálo5mp.eu. A reménység konferencia alatt futott ez a találkozás. A táborban volt szeptember 15-18-a között. Segítségre utalt, mégis boldog. Ez volt a mottója. Egy kicsit többet ki is foglalkozik vele. A szövetségen belül Kis Ottó lelkipásztor vezetője ennek a csoportnak, ennek a szervezetnek, úgymond. 2005-től foglalkozik a mozgássérültekkel, mióta Brassóba került, és körülbelül 20-30 családdal havi szinten tart közösséget, jár hozzájuk rendszeresen, és az egész országban már több kapcsolatot kiépített, kifejezetten mozgássérültek felé szolgál. Három fő dologért találkoztunk: mozgássérültek táboroztatása miatt, mozgássérült beteg gondozáshoz szükséges bérmentes eszközök szervezetének megalapítása, és az ország régiókra való felosztás, aki képviselők az együttműködnek ezekkel a szervezettel. Hát a mozgássérült táborozásáról kezdjük egy kicsit. Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy az egész országból olyan 60 és 80 mozgássérült vett részt ezen a táborozáson. Már nem csak a Barnabás házban folyik ez a misszió, hanem az új épületben, ami majd öregek otthona lesz a táborban, és itt úgy hívők, mint nem hívők részt vettek, akik súlyosabbak voltak, ugye volt kísérő, én is egy családot vittem föl erre a táborozásra. Egy pár kép az érkezésről, ugye volt, akit ki kellett teljesen szolgálni, ő volt a legerősebb fiatal ember, szabályosan a kezeivel jár. Tehát a Hargita Anna, aki volt a lépcsőn, hogy föl kell menni az Isten tisztelethez, föl a kápolnába, senkit nem, a kocsiját kellett csak vinni, ő kézen fölment és lejött minden egyes alkalommal. És egy pár kép a gyerekekről, fiatalokról ott. Nagyon sok foglalkozás volt, különböző játékok számukra, verseny volt szervezve nekik. Egy fiatal kisfiút szeretnék kiemelni, nem azért, mert jobb bőrben van, mint én, hanem ő volt a legaranyosabb és a legnyíltabb, mindenkinek minden nap mosoly csalt az arcára a különböző beszólásokkal. Hát egy nagyon érdekes, vidám családnak a része a fia, és nagyon sok üzenetet kaptam én is általuk, amiket megtanultam. Hát volt neki különböző akadályversenyeik, ahol teljesíteni kellett, és minden nap ugye szólt az Isten igéje. Aztán fordult a kocka, egészséges emberek kipróbálták azt, hogy hogyan lehet tolókocsiban élni. Ugye itt láttuk a mostani képen Kis Ottó lelkipásztor testvért, és ők is kipróbálták ezt a dolgot. Aztán Skander is volt, a fiatal a mozgássérültel, nagy öröm volt ez nekik. És utána pedig diplomaosztás. Hát én ilyen örömet még nem láttam soha életemben. Mikor kivittek egy mozgássérült gyereket, és átadtak neki egy A4-es lapot, semmi azon nem volt extra. De hogy azt tudott neki örülni, és még osztogattak ilyen műanyag medálokat, hát én azt hittem, hogyha nem is tudom kifejezni pénzösszegben, ez milyen örömet lehet jelentett nekik. Az igazi győzelem. Hát volt egy dankoros fiatal ember is köztük, a Csava. Nagyon hamar megismerkedtem vele, mert az első nap odajött hozzám is beszélgettünk. Hát az első 3 perc után 2 olyan puszit kaptam tőle, hogy azt se tudtam, hogy hova tegyem. Utána megértettem, hogy ez nekik a közeledésük és a nyitottságuk, és hogy a szívébe fogadott, és utána egészen végig a táborozás alatt nagyon jó beszélgetések voltak közöttünk és a csoportban is. Több előadó is volt jelen, több lelkipásztor testvér vesz részt ebben a programban, ugye Veres testvérék, Veres testvérnő is, aki különböző előadásokat vezetett. Méfi Bósát példáját emelném csak ki röviden. Az volt a kérdés a mozgássérültek fel, hogy szerintük mi volt a legnagyobb probléma Méfi Bósátnél, hogy nyomorék volt mind a két lábára, vagy az, hogy a családi háttér miatt veszélyeztető volt az élete. Hát mindenki mondta, hogy hát az, hogy nyomorék volt. Valójában ez nem így van. És elkezdték a testvéreim nyitogatni a szemüket, hogy nem az a legnagyobbik probléma, hogy mozgássérült valaki, nem az a legnagyobbik probléma, hogy beteg valaki, hanem az, hogyha nem fogadta el az Úr Jézust. Voltak megtérések ezeken az alkalman. Egy következő lépést szeretnék megosztani a testvérekkel. Angliából voltak testvérek, akik megalapították ezt a kölcsönzési lehetőséget. Mindenféle segédeszköz, ami beteggondozáshoz, mozgássérülteknek való, hoztak, a Hargita táborban helyezték le, és ezekért a dolgokért most is Ádám felel. Most is Ádámot ugye sokan ismerjük, innen költözött el Székelyföldre, itt nevelkedett föl, ő a felelős ennek a missziónak ott, és akinek szüksége van ilyen eszközökre, vagy tudja a családban, hogy ilyen eszközök szükség lehetetnek valamilyen oknál fogva, akár teljes időre, tehát egészen ameddig él a beteg, vagy csak részidőlegesen, hogyha bizonyos betegségben van, akkor ezeket igénybe lehet venni. Területi képviselők, minden egyes körülbelül megyére jut egy területi képviselő. Itt ezen a részen én vagyok, én felelkezért a részért, Nagyváradon Szászimi testvér, és így tovább föl van akosztva a különböző megyékre az ország, és bárkinek ezekkel kapcsolatosan szükséget szenvednek, ezekhez a területi képviselőkhöz jöhetnek, és szívesen segítünk nekik. Azért mondtam ezt a testvéreknek, és megosztottam, hogy nem csak megkérném, hogy imádkozzanak ezekért a missziókért, hanem azt is, hogyha tudnak ilyen családokat, ilyen helyzeteket a barátok között, ismerősök között, akkor bátran forduljanak hozzám, amennyiben tudunk, segítünk ezekben a dolgokban, és ezáltal is lehet missziózni. Akkor, mikor az ember szükségben van, akkor nyílik meg legjobban a szíve. Mikor kell valakin segíteni, akkor van ott, hogy na most lehet neki beszélni valamit Jézusról. Hát ilyen alkalmak és ezek a lehetőségek nyitottak most, akár nagyon spéci, nagyon drága beteg ápoláshoz szükséges ágyak, akár 3-4 ezer euró értéket is elérnek ezek a gondozási eszközök, de mind ingyenes. Most ingyenes, és lehetőség van arra, hogy ezeket igénybe vegyük, hogyha valakinek erre szüksége van, bátran forduljanak hozzánk. Szeretném azt, hogyha imádkozzának, értem is, azért, mert nagyon sokat vagyok elutazva a vállalkozás miatt szinte egész héten, és utána pedig, hogyha lehet hétvégén, akkor ezek az események vannak beszúrva. És akinek eszébe jutok, az nyugodtan is kérném, hogy imádkozzanak értünk. Amen.
Még egy zenekari számot kérünk, és aztán a budai házaspár szolgálatát kérjük, és majd utána Megyes Jenő testvérnek is a... Thank you.
tudtunk is erről, meg nem is tudtunk, de olyan bizonytalan volt a dolog, mégis meglepetésszerű. De gondoltam, hogy mi is legyen a legaktuálisabb dolog, amiről meg kell emlékezni. Hát azt, hogy már én is közelebb vagyok a 86-hoz, mint a 70-hez, jóval közelebb, de közelebb az Úrhoz is, a kegyelemhez. Örvendek, hogy még most is itt lehetünk egészségben. Hogyan? Feleségemet hogyan rendelte ki a számomra? Ez egy különleges téma, és ezt is kell érintenem. Ismerik a nagyjából a testvérek az édesrosomat. Én megkezdtem a lelki életet Nagy-Salontán, Bihar megyében. 1948-ban Cserepka János volt az, aki bemerített, és valóban nekem is egy kedves emlék, mondhatnánk azt, hogy történelmi emlék. 15-en merítkeztünk ott be Mezőbaj környékén, én pedig Salontáról származtam, és aztán a lelki munkára is ott hívott el az Úr az Nagy-Salontai gyülekezetben. Ott ismertem meg a Kornya Mihály féle lelkületet, és Tóth Mihály féle lelkületet, meg az egész gyülekezetnek az a lelkületét, ahol együtt imádkoztunk. Sok mindent beszélhetnénk, hogy milyen érdekes volt az imádkozás, de ott például egyes említsek, hogy amikor elközeledett az év vége, akkor ez ki volt jelölve, úgymond mindenkinek kellett szolgálni, kicsinek, nagynak, idősnek, és hát ez a szokás, itt lehet más formában megyen, de nem volt rossz dolog. És említek rá, hogy olyan 12 éves koromtól kezdve már jártam oda be a gyülekezetbe, és tárgyalt szemekkel néztem, hogy mit tesznek az öregek, hogy énekel az énekkar. Ott egy legkorábbi énekkar kezdődött a gyülekezetben. Balog László volt, meg Körösi János, ezek voltak a kezdő karmesterek. És aztán majd én is beléptem az énekkarba, tenorba, de aztán majd eljött az ide, hogy elkerültem Nagybányára, és Nagybányán ismerkedtem meg az ottani testvérekkel, és a leendő társam is ott került a sorban, és az Úr kizendelte nekünk, hogy a házas életünket is megkezdhetünk. Most olvasok két igét, ami engem bátorított, mert az volt a feltétel, hogy milyen áldásokban volt nekem részem most öregkorban. Hát áldásokról is sikerekről nem tudok én semmiről mondani, de ezt mondhatom, hogy megvilágosított nekem az Úr egy nagy dolgot, az, hogy ő az, aki az élet vizének forrásából felvizít és felvizíthet bennünket. Felolvasom egyszer a Ézsaiás 55-ből az első három verset, és majd a Jelenések 21, aztán átadom a szót a társamnak. Azt mondja az igen. Elolvasom a címet is. Intés a szolgál a megáldó Istenhez való ragaszkodásra. Hát ez egy nekem egy nagyon komoly intés és figyelmeztetés időskoromra. És így szól az Úr. Ó, mindnyájan, kik szomjúhoztok, jeltek a vizekre. Tisztítnek, nincsen pénzetek, jeltek. Vegyetek is, egyetek. Jeltek, vegyetek pénz nélkül és ingyen, volt és tejet. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseteket azért, ami nem, meg nem elégíthet? Hallgassatok rám. Tehát itt az örökkévaló Isten beszél, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek kövészségben. Hajtsátok is a füleiteket, és jeltek hozzám, hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek azok szövetséges, ezt maga a felséges Isten mondja. Dávid iránt való változatlan kegyelmességem szerint. Tehát a kegyelem az a megfelüldítő élővés forrása, ez változatlan örökkévalom, és befejezésű. Tehát ez vigasztalt engem most idősnapjainkban, hogy ez az éles forrás, ez a kegyelem forrás, ez ma is adva van az Úr Jézus Krisztusban. A Jelenések könyve 22. rész 17. versét még hozzácsatolom. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják. A lélek maga a szent lélek, a mennyasszony maga a gyülekezet. Tehát mit mondanak? Jövel minden lélek számára. És aki hallja, ezt mondja, jövel. Milyen jó, hogy én is ott vagyok azok között, akik ezt hallják, és nekem is szól ez a hívás, és a harmadik hívás, és aki szomjúhoz itt jöjjön el. Tehát mi fel van kínálva mindenkinek, aki szomjúhoz itt. És aki akarja, nekem ez olyan drága a vigasztalás, és hangsúlyozó, hogy aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát aki akarja, az én akaratom, az én beleegyezésem is ott kell legyen. És az életvize, az örök életre húzgó kútfő, az Úr segítsen meg engem is, és az én családomat, akikkel az Úr megáldott, és társamat is, akivel megsegítettek.
Én a bizonyságtevésemhez a 71. Zsoltárból, a 3. verstől idézem az ígét. Légy sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen, rendelkezél, megtartásom felél, mert kősziklám és erősségem vagy te. Én Istenem, szabadíts meg engem a gonosznak kezéből, a hamisnak és a kegyetlennek markából. Mert te vagy az én reménységem, ó Uram, Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva. Reád támaszkodok szüntelen, óta anyámnak méhéből te vontál ki engem, rólad szólad én dicséretem szüntelen. Mint egy csodává lettem sokaknak, de te vagy az én erős bizodalmam. Megtelik a szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsőségeddel. Nevess el engem az én vénségem idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj el engem. És a 12. vers. Ó Isten, ne távozzál el tőlem, én Istenem, siess segítségemre. Úgy, ahogy az ígében is olvastuk, hogy eljön az életünkben az a korszak, amit vénységnek nevez az íge, és az is. 1930-ban Bürger, egy nagy pszichológus és szociológus, úgy határozta meg az öregedést, hogy az öregedés az élő szervezet időben visszafordíthatatlan változása. Hát ezt így kell elhordozzuk, és így kell elfogadjuk, hogy ez visszafordíthatatlan, változhatatlan. De az időskornak vannak különböző jellemzői, amivel minden nap együtt élünk, és amit kell hordozzunk, és áldásul szolgálnak sokszor. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy vannak kísértései az időskornak, vannak buktatói az időskornak, és vannak áldásai az időskornak. A kísértései az, amikor meggyengül a látásunk, meggyengül a hallásunk, meggyengül a fizikai erőnk, képességünk, a tennivágyásunk, és ez még nem bűn, de ezzel minden nap együtt kell éljünk, és kell harcoljunk. Mert nem kellemes sokszor kétszer rákérdezni valamire, vagy sokszor háromszor, mert nem ért el odáig, ahova kellett volna, hogy megértsem. És ezt így kell elhordozni. De A jó atya ad hozzá erőt, kegyelmet, hogy ezekben a kísértésekben, ezekben a helyzetekben kitartsunk. És a másik az, hogy meggyengül az erőnk, és ne is vállaljunk, már fogadjuk ezt el. Ne vállaljunk többet, mint amennyit az erőnk elbír. Mert akkor valóban nagy kísértéssé válik, és erők felettivé, és akkor türelmetlenek lehetünk, vagy nyugtalanok lehetünk, és ez bűnre vezethet bennünket. Aztán a buktatói az időskornak. Lehet zsémbes természet, akadékoskodás. Mindent mi szeretnénk irányítani, körülöttünk élő fiataloknak az ügyei, dolgait. Ezek nem a mi feladataink most már. Ezeket le kell tenni, és elfoglalni azt a helyet, amit ebben a korban az Úr nekünk szánt. Aztán lehet buktató a betegség is, mert ha nem tudjuk elhordozni békességes szívvel és csendességben, akkor buktatóvá válhat. Ha békétlenkedünk, ha elégedetlenkedünk, ezek már mind bűncülhetnek. Hát segítsen az Úr, hogy győzni tudjunk vele. De vannak az időskornak nagyon sok áldásai is. Egy nagy áldás az, hogy több időnk van. Én például ezt nagyon, nagyon nagy áldásnak tartom, hogy több időm van, többet tudok olvasni, többet tudom bepótolni azokat, amiket úgy szerettem volna fiatalkoromban elolvasni, vagy elismételni, vagy utána nézni. Most több időm van rá. Aztán van még egy nagy áldása. Az álmatlan éjszakák, órák. Olyan jó, amikor bejárhatjuk az egész országot, és sorba vehetjük a testvéreket, akik szolgálnak, sorba vehetjük azokat, akik útra indulnak, akik a munkahelyre mennek, aztán sorba vehetjük gyermekeinket, unokáinkat, imádkozhatunk értük, az Úr elé hozhatjuk. Ezek nagy áldások. És valóban, amikor ezt tesszük, úgy megtelik a lelkem hálával az Úr iránt, és azt mond, az fakad fel belőlem, hogy Uram, hát kicsoda nagyobb, hatalmasabb, mint Te vagy, és ki az, aki ennyi áldást és ennyi kegyelmet ad nekünk, hogy így kiönthetjük a szívünket előtted, és testvéreinkről mondhatunk neked, beszélhetünk neked. Ez is egy nagy áldás. Aztán, ha úgy vagyunk az unokákkal, sok mindent elmondhatunk nekik, taníthatjuk őket sok mindenre. Segítsen bennünket az Úr, hogy vele éljük meg az időskort is, az ő igéjében kapaszkodva, az ő kezét megfogva, hogy majd igaz legyen számunkra az az ige, amit a zsidók 13:7 ír, hogy figyeljétek életük végét, és kövessétek hitüket. Amen.
Köszönjük szépen a szolgálatokat idős testvéreink részéről. Még annyit mondjak, hogy ha imádságunkban kérjük az Urat, ő meghallgat bennünket, és minden család kérheti azt, hogy én és az én házam az Úrnak szolgáljunk. Legyen ez az áldás mindenki része. Most közösen éneklünk.
Jézus Krisztus drága nevében köszöntünk minden kedves jelenlevőt, mindazokat, akik eljöttek ma délután Isten drága igéje mellé, meghallgatni az Úr szavát, az Úr üzenetét, és vágynak az Úr közelségébe. Kívánom, hogy az Úr áldja meg úgy az időseket, mint a fiatalokat. Megyesi testvérnek van egy köszöntése, most lehetőséget adunk, tessék átadni.
Ézsaiás 46. negyedik rész. Vénségetekig ugyanaz maradok. Őszkorotikig én hordozlak. Én alkottalak. Én viszlek. Én hordozlak. Én mentelek meg. A legnehezebb kérdés. Mert ugye ezt mindenki akar tudni. Mi a legnehezebb kérdés volt az Úr Jézusnak is? Tudjuk, Atyám, ha lehetséges, múljék el a pohár, de ne az én akaratom, hanem te akaratod legyen meg. Legyen meg a te akaratod. Ha elkerülnek gondok, bánatok, könnyű kimondani. De ha nehéz órák jönnek, s az öröm ködbe vész, ha a szív vérzik, a lélek zokog, ha éjszakának tűnnek nappalok, eltördelni mégis a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod? Inkább sikoltanék. Atyám, ne, miért kell ennek így történnie? Szívem keserű lázadásba jut, ha érthetetlen előtt az út. Sírva teszem fel kínzó kérdéseket. Én Istenem, hát ez a szeretet? Aztán elcsitul. Bocsáss meg, Atyám, te szeretsz engem híven igazán. Kim van vergődő szívvel is, tudom, te vezetsz engem a legjobb úton. Ellenemre is véghez vitheted, de szívem attól nem lesz csendesebb. Taníts meg hát szívből kiáltani, ne csak szájjal, de szívvel mondani. Ahogy te akarod, ne ahogy én. A békesség csak így lesz az enyém. Lehet az út tövises, meredek. Amerre vezetsz, bátran mehetek. S minden napi kérésem az marad. Add, hogy csupán téged kívánjanak. Legyen akaratot, ha a nap nevet. Legyen akaratot, ha éj temet. Legyen most és mindörökké, igen. Fogd meg a kezem, fogad a szívem. Ha utam célját el is takarod, hiszek, legyen meg a te akaratod.
Amen. Bennem feltevődött a kérdés, amikor készültem az igével, mi lenne velem, és mi lenne velünk az idősebb testvérek nélkül? Mi lenne velünk, ha azok, akik oda vezettek az Úr Jézushoz, ha azok, akik összekulcsolták a kezünket, ha azok, akik az imaházba irányítottak a sportpálya helyett, ha azok, akik azt mondták, hogy nem az ital, Nem a tisztátalan élet, nem a bűnös életmód, hanem az Isten igéje, az imaház, az evangélium, a testvéri közösség a fontos. Vajon mi lenne velem? És mi lenne velünk? Ezért, kedves testvérek, nagyon hálásak legyünk a mi idősebb testvéreinkért, és köszönjük meg minden nap az Úrnak mindazt az áldozatot, azt a fizikai, azokat a szellemi javakat, amiket tőlük kaptunk ebben az életben. Röviden egy pár dolgot szeretnék az igéből elmondani. Pál apostol beszél, és ez a beszéd akkor hangzott el, amikor már úgy érezte, hogy nagyon közel van az elköltözéshez. Általában úgy van, hogy az idősebbek emberileg közelebb vannak az elköltözéshez, de ugye fiatalok is van, amikor elmennek, amikor meghalnak. Ezért int bennünket az Isten igéje, hogy legyünk készen. Nem csak az idősek, hanem a fiatalok is. És az idő, ahogy hallottuk, mindannyiunk felett telik. Néha, ha találkozunk olyan emberrel, régi baráttal, ismerőssel, akit talán 10-20 éve nem láttunk, azt szoktuk mondani neki, olyan jól nézel ki. Te nem öregedtél semmit. De a szívünkben valami más van, és amikor hazamegyek, akkor azt mondom, úgy meg öregedett XY, hogy szinte nem ismertem meg. Az idő telik. És telik mindannyiunk fölött. És nem lehet visszafordítani. Bármennyire is akarjuk, nem lehet megállítani. Ezért nagyon fontos, hogy az időt a legjobban, a legnagyobb minőségben használjuk ki Isten szerint, Isten akarata szerint. Pál apostol azt mondja, hogy a nemes harcot megharcoltam. Sokféle harc van ebben az életben. A létért, az életért, az egészségért. Sokféle harc van, de ő most nem erről beszél. Hanem a legértékesebb harcról. Arról a harcról beszél, hogy eldöntötte azt, hogy Krisztus mellett, az Úr Jézus Krisztus mellett megmarad, ha bármilyen támadások, veszélyek és kísértések is jönnek. Kész szembe szegülni az Isten erejével, az Isten igéjével, és megmarad az Úr mellett. Ez az a harc. És ezt a nemes harcot azt mondja Pál apostol, hogy én megharcoltam. És az élete alkonyán örömmel, békességgel a szívében jelenti ki, hogy győztem. És már maga előtt látja a koronát, amit az Úr Jézus Krisztus elkészített neki, és minden hívő embernek. Biztosan hallottunk arról a futárról, aki 2500 évvel ezelőtt elküldött a görög csapat, ugyanis a görögök és a perzsák harcoltak egymással, és miután győztek, elküldtek egy futárt, hát 42 kilométert kellett fusson, és amikor megérkezett, annyit mondott, győztünk. És ezzel lerogyott és meghalt. Győztünk. Pál apostol azt mondja, hogy győzte, és megharcoltam ezt a nemes harcot. Rengeteg akadályba ütköztem. Rengeteg kísértésem volt. Vajon mivel volt Pál apostolnak a legtöbb kísértése? A legtöbb baja? Vajon mivel volt, testvérek? Hát én úgy hiszem, hogy a legtöbb baja önmagával volt. Neki is. Mert azt mondja az egyik helyen, megsanyargatom az én testemet, és szolgává teszem. Legyőzöm az én testemet. És Pál apostol felismerte azt, hogy az ő testében van a legveszedelmesebb ellenség. Önmaga. Az ő óembere. Az ő óemberi kívánsága. És áldott dolog, amikor egy ember felismeri azt, hogy nem a testvérem, nem a munkatársam, nem az édesapám, az édesanyám, vagy a gyermekem az én legnagyobb ellenségem, hanem önmagam. Az én óemberi természet. És ezzel minden nap fel kell venni a harcot. Pál apostol azt mondja, a nemes harcot megharcoltam. De mivel, hogy ő megharcolta ezt a nemes harcot, ezt el tudja mondani Timóteusnak is, hogy harcold meg a hitnek szép harcát. És nem is akármilyen jellemzőt használ Pál, hanem szép harc. Ez egy nagyon szép harc. Tudjátok, hogy miért szép ez a harc? Mert a legmagasztosabb, a legnemesebb, a legcsodálatosabb cél, ami lehet ezen a földön egy embernek, a mennybe jutni. Az Úr Jézus Krisztushoz menni. Az Úr Jézussal találkozni. És ha ez a vágy ott van a szívünkben, akkor az Úr segít bennünket ebben a harcban. Aztán a másik dolog, azt mondja Pál apostol, futásomat elvégeztem. Végig futottam a pályát. Nem csak egy ideig, nem csak félig, nem csak a háromnegyed részét, hanem végig futottam a pályát. Végig megmaradtam az Úr Jézus Krisztus mellett. Azt mondja a Galatáknak Pál apostol, amikor eltértek a Krisztus evangéliumától, jól futottatok. Valamikor. Jól futottatok, de mondjátok meg nekem, ki akadályozott meg titeket? Miért álltatok meg? Miért lassítottatok le? Miért mentek most csak olyan sétáló tempóba? Miért? Úgy, mint aki van szorogva, mint aki nehezen lépd el. Mi történt veletek? Mert valamikor nagyon jól futottatok. Valamikor nagyon jól harcoltatok. És Pál apostol azt mondja, futásomat elvégeztem. Kedves testvérek, a futásban az embernek nincs sok ideje jobbra és balra szemlélődni. Hanem előre néz a cél felé. Láttuk ugye, amikor a futók futnak, mindent akadályt megpróbálnak félretenni. És nem néznek jobbra, balra, hanem előre a cél felé. És az van a szívükben, hogy bárcsak én győznék. Bárcsak én lennék az első. Nehogy valaki megelőzzön. Hát azzal nem vétkezünk, mi hívő emberek, ha addig, amíg harcolunk és futunk, akkor azt mondom magamba, bárcsak elsőnek érnék be. Bárcsak megérkeznék a célba. Bárcsak odaérkeznék, hogy találkozzak az Úr Jézus Krisztussal. Sokan futnak egy ideig, de aztán megállnak. Miért? Mert ezen az úton rengeteg akadály van kitéve. Tudjuk, testvérek, a sportból vannak ilyen akadályok, akadályfutók, így nevezik ezeket. És akkor különböző akadályokat tesznek, hogy nehezítsék az előrejutást. Hát erről gondoskodott nagyon a sátán, a mi ellenségünk, hogy tegyen akadályokat ezen az úton. Nem Isten teszi ezt, az ördög. És mindenkinek testre szabott akadályokat tesz, amivel úgy tudja, hogy ezzel el tudom gáncsolni, ezzel meg tudom fogni, ezzel meg tudom akadályozni, ezzel vissza tudom húzni az ő futásába. Ma délután vizsgáljuk meg, kedves testvérek, az életünket. Futunk-e még? És a futásban benne van a buzgóság. A futásban benne van az odaszánás. A futásban benne van az Úr iránti szeretet és hűség. De akkor, amikor sétálgatunk, akkor van idő jobbra is nézni, balra is. Van idő megfigyelni ezt is, megállni ott is, megállni amott is. Az ilyen hívő ember, ha ebbe az állapotba marad, nem jut célba. Azt mondja Pál apostol, én úgy futok, mint nem bizonytalanra. És úgy viaskodom, úgy harcolok, mint aki nem levegőt vagdos. És azt mondja, a hitet megtartottam. Az Úr Jézus Krisztusban vetett élő hit adja nekünk az iramot a futásba és a harcba. Mivel tudom, amikor futok, hogy ez az pálya, ez az Úr Jézus Krisztusé, ez az út, ezt ő szabta ki nekem, ez a keskeny út, és ez a harc, amit én harcolok, ez az Isten harca. Általában minden embernek nagyon sok céljaink vannak, földi céljaink. De ezek a földi célok halálunkkal mind belesztemetve. És áldott dolog, ha a hívő embereknek lelki céljaik vannak. És a lelki célok, akkor, amikor ránk kerül majd a sírhalom, akkor nem halnak meg velünk. Azok a drága célok, hogy én ott legyek az Úr Jézus Krisztussal, az a drága biztatás és az az élő hit, hogy az én gyermekeim, akikkel az Úr engem megáldott, hogy velem együtt lesznek, ezek a drága célok, ezek tovább kísérnek. És az a drága cél, hogy megtérjenek szomszédaim, hogy megtérjenek a városból minél többen, hogy bizonyságot tegyek minél több embernek. Ha ilyen lelki céljaink vannak, ezt nem fogják eltemetni az emberek. Ó, ez megmarad, mondja az egyik ének, ez el nem hervad, sohasem nem hervad el azt, amit az Úr Jézusért tettél. Aztán egy pár dolgot még nagyon röviden beszéljek arról. Azt mondja Pál apostol, hogy az Úr eltette nekem a koronát. A hívő ember annak ellenére, hogy küzd, annak ellenére, hogy hogy fut, de soha nem felejti el, hogy az Úr Jézus neki egy csodálatos koronát készített. Ez a korona, ez a megigazulás koronája. Ez a korona az elismerés koronája. A mennyországban az Úr Jézus Krisztus és az angyal sereg, akkor, amikor meg fogunk állni, és ebből a küzdelmes életből megérkezünk az Úrhoz, minden drága hívő embert ünnepélyesen fogják várni. Istvánt nagyon nagy ünneppel várták, amikor a köveket zúdították rá a hitetlen emberek. Itt lent érhet megvetés. Lehet éppen a családtagoktól. Lehet éppen a szomszédoktól. Lehet éppen a gyülekezetben. Lehet éppen a munkatársoktól és emberektől érhet gyalázat, megvetés, kritika, szenvedés érhet bennünket. De ne feledjük el, aki megmarad az Úr Jézus mellett, azt fenn ünnepelni fogják. Azt mondja Pál apostol, hogy eltétetett nekem az igazság koronája. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki hű marad az Úr Jézus Krisztushoz. Aztán kérése is volt Pál apostolnak a következő nemzedékhez. Mi volt az ő fő kérése Timóteushoz, az ő drága fiához? Hát az első kérdés, ahogy olvastam az igében, hirdesd az igét, és állj elő vele. Azt hiszem, semmi más fontosabb kérdés nincs ezen a földön. Egy hívő embernek, minthogy hirdesse az igét az ő szavaival és az ő tetteivel. Miért kell hirdessük az igét? Hát azért is, azért kell hirdessük, hogy akik még nem jutottak lelki világosságra, még nem békültek ki az Úr Jézus Krisztussal, még nem hallották meg, hogy a bűnre van bocsánat, azok meghallják. Azok megismerik az Urat. Azok megtérjenek az Úrhoz. Megvilágosodjanak lélekben, és az Urat kövessék. Aztán Pál apostol arra is figyelmeztette Timóteust, vigyázz, mert nagyon nagy veszély leselkedik rád és rátok. A jövő nemzedékre. Az idős Pál apostol, aki már ott volt egy lépésre a haláltól, figyelmezteti az ő drága munkatársát. Vigyázz, mert nagy veszély leselkedik a gyülekezetekre. Mert azt mondja, hogy lesz idő, amikor az egészséges tudományt, az igazságot megvetik. Meg fogják vetni az igazságot. És odafordulnak az emberek a meséhez. Odafordulnak az emberek a szórakozáshoz. Odafordulnak a laza életvitelhez. A laza életmódhoz. És testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy nem áll fenn ilyen veszély a mi életünkben is. Lazítni. Egy kicsit könnyebben venni. Nem olyan komolyan venni az igét. Nem olyan mélyen engedni, hogy szántson az ige az életünkben. Hallgatom az igét, de szeredai testvérnek hallgatom, nem magamnak. Aki mellettem ül, ő neki szól az ige. Isten azt akarja, hogy olyan lelki állapotban legyünk. Magamnak hallgassam az igét. Lesz idő, amikor szól az ige, és meg vagyok kötözve, és nincs szabadulás. Nem jön a szabadulás. Mert megkötözöttség van, sötétség van. És erre figyelmeztet Pál apostol, figyelmezteti Timóteust, és most ma délután engem és a kedves testvéreket, vigyázzunk! Ti is azért vigyázzatok, mondta az Úr Jézus Krisztus. Mert nekünk is a legnagyobb bajunk a testünkkel van, az óemberrel van. Ma azt mondom, hogy az Úr megújított. Be vagyok telve szeretettel, tűzzel, és kész lennék az egész világot beevangelizálni. Holnap már lehet, hogy elesek. Felgerjedek. Valakit megszólok szeretetlenül. Megint kell jönni a vér alá. A testünkkel, az óemberünkkel a legtöbb probléma. És még egy dolgot, azt mondja Pál apostol, maradj meg józanon. Maradj józan. A józan ember tud eligazítást adni másoknak. Aki megmarad józanon, józan az ítélő képessége, józan a felfogása, józan az Isten igéhez való viszonya, józan. mert nem engedte, hogy az elméjét, a szívét megzavarják a különböző ide-oda hánykolódó szelek és viharok. Megmaradt az Úrban. Józan légy! Pál apostol csodálatos értékeket hagyott maga után. Én milyen értéket hagyok magam után? Milyen lelki értéket hagyok magam után? És nem akarok személyválogató lenni, de úgy most az örökké valóság vasárnapján csak egy néhányat soroljak fel azok közül. Ugye milyen áldott dolog volt, amikor megtapasztaltuk az Úr jelenlétét, amikor még Barta testvér is közöttünk lehetett, amikor Bálint Kálmán testvér is még közöttünk lehetett, Meggyesi testvér még közöttünk lehetett. És még sokan mások, akik szerették az Urat, akik ragaszkodtak az Isten igéhez, és ma már nincsenek közöttünk. Kedves fiatalok, és kedves fiatalabbak, értékeljük ezeket a drága, idősebb testvéreinket. Értékeljük őket. Becsüljük meg őket közöttünk, amíg itt vannak. Még akkor is, ha reszkető lábbal jönnek ki, ha reszkető hangokat adnak ki, szeressük őket. Tiszteljük őket, imádkozzunk érettük, és legyünk hálásak az Úrnak mindazért az áldott szolgálatért, amit évtizedeken keresztül szolgáltak és végeztek az Úr dicsőségére, és azért, hogy a gyülekezetünk épüljön, erősödjön és tisztuljon. Mit hagyok magam után? Valakivel beszélgettem sok évvel ezelőtt, és könnyek között mondta el. Visszanézek, és nem látok magam után semmi értéket. Semmi érték nincs utána. És szinte nem tudtam megvigasztalni, hogy nézzen előre, nézzen az Úr Jézus Krisztusra, és tartson bűnbánatot, és az Úr helyreállít. Nem látok magam után semmi értéket. De van érték. Van érték a hívő embernek, és ha a hívő ember visszatekint, és ha megszámlálja az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét, azokat a drága átéléseket, amiket átélt az Úr Jézus Krisztussal, akkor van érték. Akkor volt értelme az életünknek. Volt áldás az életünkön. Ma délután még lehet jönni az Úrhoz. Az Úr kész bűnbánatot adni. És kész bűnbocsánatot adni. Ha valahol meglankadtunk, ha a futásunk már nem futás, csak sétálás, ha a harcban kemény ütéseket kaptunk, és úgy érezzük, hogy padlóra jutottam, úgy érzem, hogy a sátán kiütött, úgy érzem, hogy már nem látom az Urat, mint ahogy Aszápnak az életében is volt egy időszak, nem látta az Urat. Mert könnyű hinni akkor, amikor jól mennek a dolgok a családba, a vállalkozás, gyülekezet, mikor minden rendben van. De amikor úgy néz ki, hogy Isten elfordította az ő fejét, az ő tekintetét rólam, a családomról, amikor úgy néz ki, hogy minden a porba hever, no ekkor, azt mondja Pál apostol, a hitet megtartottam. No ekkor elővenni az élő hitet. Ekkor hinni az Úrban. Ó, hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda. És erre van szükségünk, drága testvérek. Engedjük, hogy az Úr a Szentlélek által újítsa meg az életünket, a hitünket, a harcunkat, a futásunkban. Futásunkat. Mert azt mondja Isten igéje, aki mindvégig kitart, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Kívánom, hogy az Úr segítsen minden idős testvért, és minden fiatalt, tapasztaljuk meg az Istennel való járás áldott kegyelmét, áldott gyümölcsét, áldásait, és kívánom azt, hogy azt a koronát, amit az Úr elkészített mindannyiunk számára, az a miénk legyen. Azt átvehessük majd, ami drága megváltónktól, az Úr Jézustól. Amen.
Az én munkáim.